Hajdu Farkas Zoltán, Csonka magyar. 1919. szeptember. Másodikán Berlinbe megérkezik Paul Ehrenfels, osztrák fizikus, a Leideni Egyetem tanárának levele. Einstein megszerzésért a hollandok úgy szólván mindenre képesek, írja. Álomajánlatuk. Kollégáim fizetésének maximuma, a 7500 gulden a te minimumod lenne. Nem szükséges előadásokat tartanod, csak válaszd első lakhelyedű Leident vagy a környéken valamelyik helyiséget. Ott tanítasz, ahol akarsz, és annyit utazol, amennyit akarsz. Hollandul csak a villamoson és a cselédlánnyal kell beszélned, németül akárhol máshol, stb. Egyetlen feltételük, hogy hirdettessék a világnak. Einstein Leidenben van. Einstein Leideni. Bartók a Zeneakadémiától 4 hónapi szabadságot kér és kap. Közben folynak az eljárások tanártársai és általában a művészek ellen a tanácsköztársaság alatti tevékenységükért. Némelyiküket fegyelmi eljárás alá vonják, másokat felfüggesztenek, de az új hatalom láthatóan nem siet a felelősségre vonással, mert tudja, hogy szüksége lesz az egyetemi tanárokra, művészekre. Különben is az exponáltabbak, a hangoskodók már valamelyik bécsi kávéházban szürcsölik a melánzsot. Szeptember 2-án Füst Milán Margit barátnőjével a budapesti zsidó hitközség Síp utcai épületén keresztül éppen a Károly körút felé tart, amikor egy rendőr ellenőr lép a portáshoz és megkérdi tőle, hogy van-e bent valami ülés. A portás nemmel válaszol. Erre a rendőr kiadja a parancsot, hogy ezentúl mindenkit engedjenek be, de senkit se ki, és bezáratja a körútra nyíló kapukat, majd társainak kiadja a parancsot, hogy menjenek fel az emeletre, és ahol csomóban vannak, tartóztassanak le mindenkit. Írónk megkérdezi a rendőrtől, hogy ők távozhatnak-e, hisz csak keresztül akartak menni az átjáró házon. A rendőr udvariasan türelemre inti, mintha várna valamire. Kisvártatva lábdobogás hallatszik, és menekülés lármája. Románul ordítozó katonák jönnek csőre töltött revolverekkel. Füst Milánt és barátnőjét betuszkolják az udvarra és felrohannak az emeletre. A katonákkal több rendőr is érkezik, rejtőzők után kutatnak, és ha valakire rábukkannak, agyba főbeverik. Egy az udvaron áldogáló fiatal orvos kétségbe esetten megkérdezi, hogy mit akarnak tőle. Ő csak át akart menni a Károly körútra, semmi köze az egészhez, mire a rendőr ellenőr felordít, hogy úgy fejbevágja vasbottyával, hogy menten elborítja a vér. Piszak, roncs, zsidó, összetaposlak, a véredet fogom inni. Negyed óra múlva letartóztatottaktól elkobozzák sétabotjaikat, és a Royal épületben levő román őrség felé terelik a menetet. A katonák az utcán ácsolgókat sem kímélik, válogatás nélkül ütlegelnek mindenkit, akit érnek. Az őrségen a magyar rendőrök előadják, hogy bolsevikokat hoztak, a román hadsereg elleni összeesküvőket. A román tiszt tört magyarsággal kiabálja. Majd adni nektek, büdös zsidók! Aztán a menetet tovább kísérik a Vöröspálné utcai főparancsnokság felé. A Dob utcában az egyik román óriás elkezd táncolni. Fékevesztetten tombol, furkosbottyával mindenkire lesújt, akit elér. A tömeg menekül, mire a katona, társai és a magyar rendőrök röhögő biztatására bemegy egy zsúfolt kávéházba. Asszonyokat vert, nekiront 2 tehetetlen öregnek. Képtelenek menekülni, felemelt karral rémülten próbálnak védekezni, artikulálatlan hangon könyörögnek. Az óriás ütlegelni kezdi az egyiket, mire az elájul. A másik menekülni próbál, de elesik, erre a katona őt kezdi rugdosni. A menetet tovább kergetik, míg a Károly körúton egy román tiszt ordítozva meg nem fenyegeti a garázdálkodó bakákat. A főparancsnokságon a tábornoknak a rendőrök ugyanazt a szöveget mondják fel, hogy a letartóztatottak a román hadsereg ellen szervezkedő, veszélyes zsidó kommunisták. A parancsnok előkelő kinézetű férfi megkezdi a kihallgatást. Kiderült, hogy a foglyok között 28 rabbi van, akik tanév eleje lévén konferenciát tartottak a hitközség épületében. Ki engedte meg, hogy gyűlést tartsanak, csattan fel a román tábornok németül? Mire Füst Milán angolul igyekszik elmagyarázni, hogy a rabbik az óraelosztás miatt tartottak gyűlést. A tábornok erre még ingerült ebben. Romániában egy évig nem volt tanítás, amikor önök bent voltak nálunk. Ki engedte meg önöknek, hogy megnyissák az iskolákat? Egy órás zűrzavar után a főnök csendet parancsol, és jóval higgadtabban szónokolni kezd. A román hadsereg nem azért vonult be Budapestre, hogy politikai üldöztetések eszköze legyen, de aki ellene fordul, azt szigorúan megbüntetik. Katonái megéjenzik, miközben Füst Milán pedig kiválasztja sétapálcáját a földre szórt csomóból, és a halálra riadt Margittal elindul a kijárat felé. Már a kapuban vannak, amikor két tiszt visszafordítja őket. Az egyik, egy kapitány rákiált. Meg akartak szökni, majd adok én maguknak. Tanár vagyok, nem bűnöző. Vágja rá Füst, mire az megvetően. Maga magyar tanár, én pedig román katona vagyok. Hősünk erre könyörögni kezd, hogy legalább Margitot engedjék szabadon. A kapitány bólint, hogy jó, de amikor a lánya elkezdi gyűjtögetni a foglyok hazaüzenő cetlieit, dühösen elszedi azokat, és magából kikelve egy zárkába küldi. A sóhajtozó férfiakat a pincébe terelik. Csátot Baján szeptember 1-jéig ápolják, majd rokonai kérésére átszállítják a szabadkai Mária Valéria Közkórház elmebeteg osztályára, ahol 2291-es szám alatt fekszik pszichosis ex intoxicatiam morfinismus diagnózissal. A korrajz tanúsága szerint már nyugodtan viselkedik, kérdésekre értelmesen válaszol, hely, idő és térbeli viszonyokról tájékozott, de minduntalan öngyilkossági szándékát emlegeti, mert gyógyíthatatlannak tartja magát. A szeptember 2-ról 3-ára virradó éjszakán a rendőr ellenőr által vasbottal traktált egyetemi hallgató a román parancsnokság pincéjében rosszul lesz. Magas láza van, félrebeszél. Egy fogolyorvos megvizsgálja, de műszerek hiányában csak annyit tud mondani, hogy koponya zúzódása vagy repedése van. Fél óra múlva Füst Milánt felvezetik kihallgatásra. Az ordirodában Margittal találkozik, akit egy tiszt titokban szabadjára engedett, Fóris doktorral az unokabátyjával. Az emberséges román hadnagy eközben a válságos helyzetben levő egyetemistát is kórházba szállítatja. Hamarosan Hilfreik úr is bebocsájtást nyer, 30 darab szardinia konzervvel, amit szét szeretne osztani a szerencsétlen foglyok között. Ezek után Gábor doktor, a hitközség titkára is megjelenik Weiss úrral, az amerikai misszió orvosával, és mindenkit megnyugtatnak, hogy reggelre kiszabadulnak. Az éjszaka valahogy eltelik, de a reggel nem hoz semmi újdonságot. A katonák durvák, nyersek, csak röhögnek a halálra rémült embereken. Délben a zsidó ortodox hitközség 3 fogásos ebédet küld be a foglyoknak nagy bödönökben és 100 tányért evőeszközökkel. 2 úrilány vállalja a tálalást, és persze a hűséges Margit, aki egész nap a költő körül lebzsel. Este felé mindenkit felrendelnek kihallgatásra. A foglyok a folyósókon ácsorognak 3 óra hosszat. A román őrség folyamatosan lögdösi és köpködi őket. A ruganyos léptekkel fel alá járkáló fes tisztek ügyet sem vetnek rájuk. Valamikor Füst Milánra is sor kerül. A kapitány hozzálép és ünnepélyesen átöleli. Ezt az embert szabadon kell engedni. Szünetet tart, ha mindent bevall. De hát mit valljak be? Azt, hogy maga az egésznek a szervezője, a főbűnös, hajol hozzá a kapitány bizalmasan. A főbűnös megadóan bólint. Jegyzőkönyvbe veszik vallomását és elengedik. Sétebotját is visszakapja, amelynek aranyfogantyúja a nagy kavarodásban furcsa mód eltűnt. Szeptember 7-én Stuttgartban Emil Molt, a Waldorf Astoria cigarettagyár tulajdonosa kérésére, hogy a nála dolgozók gyerekeit pedagógiai gondozásban részesítse, Rudolf Steiner, az antropozófia megalkotója létrehozza az első Waldorf iskolát. Steiner a tanári kar kiképzését is elvállalta, és haláláig az iskola spiritus rektora marad. Molt a tanuláshoz való emberi alapjogra alapozva olyan iskolát kíván alapítani, amelyben nemtől, vallásától, nemzetiségétől és társadalmi hovatartozásától függetlenül minden gyermeknek helye van. Steiner a főirányt már a kezdésnél kijelöli. Fiúk és lányok közösen vesznek részt az oktatásban. Első osztálytól két idegen nyelvet tanulnak, buktatás nincs, a hangsúly a tanulók művészi kifejező képességének és szociális képességének fejlesztésén van. A fantáziának elsőrendű szerepe van az oktatásban, amelyben a szellemi, gyakorlati és művészeti elemek szorosan egymásba kapcsolódnak. Osztályzat nincs, évvégén a tanulók részletesen megszövegezett bizonyítványt kapnak. Mindenképpen meg kellett óvni a társaságot mindattól a belső hazugságtól, amely a szentimentalizmusban rejtőzik, írja Steiner önéletrajzában. Mert egy szellemi mozgalom ennek mindig ki van téve. Ha az ember az előadást életteljessé teszi azokkal az eleven eszmékkel, amelyek a művészi elemben élnek, akkor nem engedi érvényesülni a hallgató szentimentalizmusából fakadó belső hazugságot. A művészi elem, amelyet az érzés hordoz ugyan, de amely az alkotásban és a szemlélésben felfelé, az exakt világosság felé törekszik, a leghatásosabb ellensúlya lehet a szentimentalizmusnak. Ez ellen a belső, hazug szentimentalizmus ellen állandóan küzdeni kellett. Mert szellemi mozgalmakba ez mindig betolakszik, és nem lehet egyszerűen visszautasítani, vagy nem törődni vele. A szentimentális emberek ugyanis sok esetben a lelkük mélyén mégiscsak kereső emberek. Csak nehezen tudnak mélyebb kapcsolatot teremteni a szellemi világból származott tartalmakkal. A szentimentalizmusban öntudatlanul valamiféle narkotikumot keresnek. Különleges ezotérikus igazságokat akarnak megtudni, és ezekkel az igazságokkal aztán szektás csoportokban akarnak foglalkozni. Csíkilapokban hosszú ismeretterjesztő cikk jelenik meg a Mély család betelelése és téli élete címmel. A dolgozatra sokan felfigyelnek, mert a cukorhiány miatt egyre többen kezdtek hobbi méhészkedni. James Joyce befejezte a Kyklops című fejezetet, és elhatározta, hogy családjával visszatér a 4 éve otthagyott Triestbe, mert már nagyon megunta Zürichet. Mióta a háborús menekültek hazatértek Európa különböző szögleteibe, a város unalmassá vált. Éghajlatát különben is egészségtelennek tartja, az életvitelt meg egyre költségesebbnek. És neki áll pakolni, ami nála abból áll, hogy összeszedi könyveit és elkezdi beléjük pecsételni a monogramját. Giorgio, a 14 éves csemete hangosan tiltakozik. Hagyd azonnal abba! Ha egyszer majd meghalsz, én öröklöm a könyveidet, de bennük még mindig a te nevet fog virítani. A papa meghökken, aztán elneveti magát. A 9-én az Egerpatak két partján fekvő Diszelen elterjed a hír, hogy pogrom tört ki a szomszédos Tapolcán, amitől a faluban elszabadulnak az ordas indulatok és éjszaka a lakosság zsidó származású falus feleire támad. A körjegyző ismételt kétségbeesett morzézése ellenére Tapolcáról nem érkezik a rendfenntartó alakulat, mire a kétségbeesett falusi bíró felfegyverzi a polgárőröket azzal, hogy állítsák vissza a rendet. De a felfegyverzettek a támadókhoz csatlakoznak, és egy ácsmester meg egy földműves vezetésével megrohanják a zsidók házait. Gartenraun Gyulát és Lövinger Edét családtagjaik szeme láttára verik agyon. Korein Dezső földbirtokostól pénzt követelnek. Amikor kiderül, hogy nincs nála a tárcája, a csőcselék lakására kíséri. Útközben a feldühödött ács társaira kiált. Mit ceremóniáztok korain Dezsővel? Végezzünk vele! Ezután puskatussal agyonverik és házát kirabolják. A következő áldozat Zinger Mór, a vendéglős. Boros hordóit szétlövik. Uraim, hogyan bánnak Jézus Krisztus vérével, tiltakozik, mire fejszékkel agyonütik. Apjuk meggyilkolásának szemtanúi, Zinger két lánya, Frida és Anna erre kitépi magát a nyálukat csorgatók szorításából, és egymás kezét fogva beugranak a kútba. A Breyer család szőlője Présháza felé menekült, de utolérik őket és puskatussal összeverik, majd agyonlövik az öreg Breyert. Aztán feleségével is végeznek. Lányukat, a 17 éves Flórát hárman is megerőszakolják. A vér és borgőzős tömeg kis Ernőt, a katolikus tanítót is zsidónak nézi. Véresre verik, majd kirabolják. Ezen az éjjelen a csőcselék 9 diszeli zsidót mészárol le, köztük egy nőt, Breyerné Kohn Bertát és egy értelmi fogyatékos fiatalembert. De csak a felbújtó kerül a vádlottak padjára. A bíróság enyhítő körülménynek találja, hogy a férfi 4 évig volt a fronton, illetve hogy a kommunizmust bűnösen felidézett népfaj ellen országosan megnyilvánuló közgyűlölet miatt követte el rémtetteit. Az 1919-es ősz úgy látszik a szökések ideje. Szeptember 10-ről 11-re virradó éjjel Csát megszökik, és reggel 6 órakor pizsamanadrágban, csíkos kórházi sapkában és zsaketben beállít gyógyszerész nagybátyjához. Morfiumért és atropinért könyörök. Félórányi esedezés után dolga végezetlen Budapest felé indul gyalog, a nagybátyjától kapott 100 koronával. El is jut a demarkációs vonalig. Ott áll, lerongyolodva, lesományodva, és könyörögni kezd a katonáknak, hogy engedjék tovább. A halála után megjelent búcsúztatókkal és emlékezésekkel ellentétben. Nem lőttek rá, nem dulakodott velük, nem futott el, nem kínszenvedések közepette halt meg egy árokparton. Csátot bekísérik az őrszobára. Nem röhögnek és nem lögdösik visszafelé. Nem tépi ki magát és nem kezd el futni. Nem lőnek utána, nem sebzi golyó. A katonák nem kell utolérjék, és nem teperik le, nem kell megadnia magát. Csát egy óvatlan pillanatban üvegecskét szed elő zsebéből, és kiissza a tartalmát, a nem tudni hogyan és honnan szerzett pantopont. Összeesik és meghal. Azt nem tudhatjuk, hogy a növekvő sötétben megdöbbenve, kíváncsian hajol-e szegény, megbékült arca fölé a két durva szerb katona arc. Mindez csak a Budapesten tartózkodó, élénk, a drámai túlzásokra hajlamos fantáziájú karinti utólagos kitalációja. Holttestét másnap beviszik Szabadkára és felravatolozzák a városi temető halottas házában. Temetése előtt öccse felboncoltatja a holttestet. Csát végrendelete szerint szívét, máját és agyát szállítsák Budapestre, hogy barátja, Schuster Gyula megvizsgálhassa. A szakszerűtlen tárolás és szállítás miatt csak az agyvelő fog eljutni a kollégához, az is már bomlásnak indult állapotban. A vizsgálatra alkalmatlan agyat Csát régi szobájának ablaka alá a kertbe temetik el. Teste többi részét szülővárosában, Szabadkán. Az elhunyt végrendeletében az is szerepel, hogy sírjára nagy, feketére pácolt tölgyfa keresztet állítson az utókor, és belevéssék Weiner Leo Chopin emlékére írt művének utolsó 5 ütemét. Utolsó kívánságai közül egyetlen egy sem teljesült, Csát Géza jelöletlen sírban nyugszik. Anyja örömére és Petru bánatára az iskola kezdésig hátramaradó időt Gizella otthon tölti. Két bátyja, az ikrek férfiak lettek. Miklós a vasútnál szakképzetlen munkás, Feri mészáros segéd. Béla, az öcs, még iskolába jár. Gizella segítsége időben érkezik, mert anyja Budapestről érkező vendégeket vár. Margit lányának elege lett Budapesten a sok erdélyi menekült siránkozásából, és hazakérezkedett, hogy gyerekeivel egy kicsit megpihenhessen. Lakásukban nemrég Mózsi férje székely rokonai is beköltöztek, ők is menekültek, s a leszegényedett városban annyi szájnak képtelenség enni adni. Az 56 éves Gabriel D'Annunzio parancsnoksága alatt szeptember 12-én 2500 fős csapattal vonult be Fiumébe, és Carnarói olasz kormányzóság néven kikiáltja a város függetlenségét. D'Annunzio tulajdonképpen művész, az olaszok ünnepelt költője. Egyik legnépszerűbb bonmója szerint egy szerelmet újból lángra éleszteni annyi, mint egy kialudt cigarettára újra rágyújtani. A dohány méreggé változik. A szerelem is. Az első világháborúban elkövetett hőstettei révén átvedlett nemzeti hőssé. 1918. februárjában ugyanis részt vett egy vakmerő, bár katonai szempontból jelentéktelen tengeri ütközetben, amely segítette egy kicsit helyre rázni az olaszok Caporettói vereség miatt még mindig romokban heverő lelki világát. Az osztrák-magyar monarchia és Németország csapatai Caporettónál áttörték az olasz frontvonalat, és megindultak Olaszország belseje felé. Augusztus 9-én még a 87. repülőszázad a La Serenissima parancsnokaként megszervezte a háború egyik legnagyszerűbb hőstettét, így az olaszok. Azzal, hogy egy repülőgépes köteléket vezetett Bécs fölé, és propaganda röplapokat szórt szét a város felett, a háború értelmetlenségét hangsúlyozva. A párizsi békekonferencia ugyan Olaszországnak ítélte Trentino és Dél-Tirol tartományokat, egyes dalmát szigeteket, még az Isztria félszigetet is, de Fiumét a szerb-horvát-szlovén királyságnak engedte át egy titkos egyezmény révén. Mikor ez kiderül, a hős D'Annunzio úgy feldühödik, hogy seregei élén azonnal bevonul a városba, és kiszorítja az ott állomásozó brit-francia rendfenntartó erőket. A fiumei olaszok üdvözlik döntését, és felszabadítóként tekintenek a kommandantéra. Nem úgy az olasz kormány, mert hogy magánakciója alaposan megsértette az Antanttal kötött béke pontjait. És míg a felkelők azt remélik, hogy az érkező olasz hadsereg bevonulásával Fiumé véglegesen csatlakozik Olaszországhoz, addig ezek blokád alá vonják a kikötőt és a szárazföldi útvonalakat. A fiuméi szabadállamnak átnevezett Carnarói olasz kormányzóság ugyan hosszabb életű lesz, mint a kalotaszegi köztársaság, még postabélyeget is kiad, de sorsa hasonló. Elbukik. D'Annunzio visszavonult a Gárdató partján fekvő otthonába, és utolsó éveit írással és a szárba szökő olasz fasizmus propagálásával tölti. Szeptember 12-én több órás megfeszített írás után lazításként zsíd leveleket diktál barátnőjének. A hűséges Mária a hatodik jelentéktelen íromány után sajnálkozva megjegyzi, hogy ezek a mellékes dolgok valójában értékes időt rabolnak el az alkotástól. Mire a mester ellentmondás nem tűrő hangon rávágja. Nem, kedves! A hírnevünkért az élet apró cseprőnek tűnő dolgait sem szabad elhanyagolnunk. A téli kert teázóasztala mellett ülnek. Zsíd izgatottan felpattan. Több hónapos terhes vagyok. Érzem, ahogy embrióm fejlődésnek indult. Hol az egyik, hol a másik szerve kezd hirtelen növekedni. Bárcsak sikerülne életképes lényt összehoznom. De érzem, hogy az egész még nagyon éretlen. Hogy az alkatrészeket alaposan át kell gyúrnom az agyamban. Zsíd a Ha el nem hal a mag című regényén dolgozik. A könyv 7 év múlva fog megjelenni. Margit, Gizella nővére két gyerekével megérkezik a Tisza hídjához, a határállomáshoz. Nagy kétségbeesésére a román határőrök Nusepatét hajtogatva nem engedik át őket. Hiába jaj veszékeli kezét tördelve, hogy ő csak szülővárosába szeretne hazatérni. Miklós, az eléjük siető fiú testvér addig ügyeskedik, míg a gyerekeket átcsempészi a hídon. Margit porig sújtva a sok Nusepatétól visszafordult. A két kis budapesti jövevény nagyon le van gyengülve, főleg a 3 éves, különben is rossz étkű Zalánka. Gizella anyjával neki fognak feltáplálni őket, hol szép szóval, hol fenyegetésekkel. A fiúcska Bélát szereti a legjobban, mert ő, ha legeltetni viszi a teheneket, a vállán mindig magával viszi őt is. Az 5 éves Gizike nem sokára vidáman hancúrozik a kertben. Kedves kislány, pöttömkének becézik. A gyerekek esténként, vacsora után nagyanyjukhoz bújnak, és kikerekedett szemmel hallgatják furcsa kerti tanácsait. Einstein a hollandoknak írt válaszlevelébe udvariasan, de határozottan visszautasítja a fejedelmi ajánlatot. Azzal, hogy Max Plancknak megígérte, nem hagyja ott Berlint. A berlini egyetem óriási áldozatok árán előteremtette Einstein 17.900 márkás évi fizetését. Einstein régi székesegyház erekjéjének érzi magát. A csontokkal ugyan nincs mit kezdeni, de azért sohasem lehet tudni. Végül az angol napfogyatkozás expedícióra is rákérdez, amelynek sikeréről anyja egy holland újságban olvasott. Tizenhetedikén felbontják Babich egyetemi tanári kinevezését, és várható, hogy hamarosan középiskolai tanári nyugdíját is megvonják. Az új hatalom lapjai és sok névtelen levélíró szemére hányják a forradalom alatti szerepvállalását, a zsidó nyugat folyóiratban végzett országromboló munkáját. De a bécsi kommunista emigráció is gyalászkodó levelekkel árasztja el a forradalom elárulásáért. A Csíkilapok írja. Budapestről érkezett utasok beszélik, hogy ott tömegesen keresztelkednek ki a zsidók, amivel azt akarják dokumentálni, hogy nem értenek egyet a letűnt kommunizmussal, különösképpen pedig, hogy nem azonosítják magukat annak vezetőivel. Az utóbbi időben pedig egyre több és több zsidó család hagyja el Budapestet, jobbára Bécsbe költöznek. A zsidóság nem vállal semmiféle exponáltabb állást Budapesten. Egy napos szeptemberi reggelen zsidék két automobillal átrándulnak a luxemburgi Dudelansból a német Trierbe. Az író először tette lábát a megszállott Németországba. Pár centivel már is magasabbnak érzem magam, újságolja vidáman Marinak, és szemmel láthatóan élvez csípős megjegyzéseket tenni a németek rossz ízlésére. De kijelentéseinek banalitásától hamar elszégyeli magát, s hangjában enyhe irítséggel megállapítja, hogy a német fiúcskák sokkal szebbek és egészségesebbek, mint az otthoniak. Csíki cukorínség. A hónap közepén a Csíkszeredai Méhész Egyesület telepéről egy kasos méh családot ismeretlen tettesek ének idején ellopnak. Vasárnapra virradólag Fülei Endre méhészmester méh családjait, Csíkszentimrén Gombos János három kaptárját emelik el az ismeretlen tolvajok. Houdini fergeteges sikereire a pszichoanalitikusok is felfigyelnek. Művészetére jellemző, állapítják meg, hogy különféle vízzel vagy ritkábban tejjel töltött ládákba, kannákba záratja magát embrionális pozícióba helyezkedve, ahonnan ördögi ügyességgel szabadítja ki magát. Nyilvánvalóan ezek a mutatványai anyja iránti intrauterin vágyaira utalnak. Szemmel láthatóan Houdini a hős születésének egyik mítoszát idézi, Mózes példáját, akit az egyiptomi fáraó leánya ugyancsak a vízből húzott ki, állítja az egyik tábor. Tévedés. Szó sincs erről, így a másik. Az irány éppen fordított, és Ferenczi talasszális regresszióról szóló dolgozatát emlegetik, amely az anyába, az anyamébe való visszavágyódás tematizálja. A vitázó felek végül békét kötnek és megegyeznek abban, hogy Houdini művészetének egyik tudattalan motiválója az anyával vágyott egyesülés, és a tőle való elválás újrajátszása. Ambivalens módon a tőle való leválást valamilyen köteléktől, bilincstől, kényszerzubbonyból, börtönből való szabadulás formájában szublimálta. Másfelől jelen van a halál és az újjászületés motivuma is. Abban is megegyeznek, hogy Houdini valójában egy mazohista, mert minden mutatványánál önmaga ellen fordul. Megbilincselteti, megkötözteti, börtönbe csukatja, ládába záratja magát. Elsősorban a halálos veszedelmekkel való szembenézés érdekli, mert le akarja azokat győzni. Igenis, a halhatatlanságra törekszik. Arról, hogy Houdini tudta-e mindezt magáról, nem szól a fáma. Elfáradt Gizellánkban a lelket mostanra már csak Pétru szerelmes levelei tartják. Nem fél anyja cenzúrájától, mert ha fel is bontaná ezeket, egy szót sem értene belőlük. Estenként remegő kézzel, félálomban olvassa a fiú egyre szenvedélyesebb, számára sem mindig érthető leveleit. Pétru saját bevallása szerint ugyanis olyan szerelmes, hogy verselni kezdett. Ez például, állítása szerint, a kolozsvári sétatéri tó partján írta. Szaszarimon lontrián mika, öngönác de glász de ápé, si szaszkabdin mőna kurma, si lopéci leszem szkápé. Szaplutim ku prinz de fármék, szublomina blindei lune, vöntun tresti lin fosnyászka, undujoásza ápaszúne. Dar nuvine. Szinguráticen zadar suspinsi szufar, lönga lákul csel albastru, önkarkát ku flor de nufar. Gizella persze ezt nem tudhatja, számára különben úgyis a némelykor idegenül hangzó szerelmes jelzések a fontosak, mert ezek bizakodással töltik el. Másnap morgolódás nélkül mosolyogva válogatja ki a kerti méhesből behozott legszebb lépeket. És a sáfrán ágyakat is szó nélkül begyomlálja, felássa, meggerebjézi, hogy a jövő hónap elején, amikor már nem lesz anyja mellett, szebben virágozzanak. Spengler csak úgy önmagának. A mindennapok apró kínzásai elől védtelen vagyok. Ajtócsapkodás, hangos beszéd kibírhatatlan kínszenvedés számomra, de hallgatnom kell, mert a többiek úgysem értenék meg. Tegyük fel, ha házas lennék, a priori elképzelhetetlen feltevés, akkor egy második lakást bérelnék a könyveimnek és kézirataimnak, és ide a feleségem hetente csak háromszor tehetné be a lábát. Napokra bezárkozni egy nagy, üres lakásba. Ezt kívánom. Kényszenvedés lehet kényszerűségből valakivel osztozkodni a lakáson. Képtelen vagyok rendszeresen étkezni. Éjfélkor egy beefsteak, délután egy kiadós reggeli, etc. Néma megfigyelőnek lenni. Tulajdonképpen egy idegen szállodában is képes lennék elhildegélni. Szerencsés megmenekülése után szeptember 20-án Füstmilán keresztényi gondolatokra ragadtatja magát. Hogy hogyan bánik az ember az állattal, most látom. Csodálom, hogy az állat nem mind oly alázatos, mint a kutya. A féktelen, irtózatos emberi vakság nem törte meg a szelíd állatot. Beláttam, véglegesen beláttam, felfogtam és megéreztem, hogy az embernek nem szabad bosszúállónak lennie, mert a bosszú mindenfélre talál, s ártatlanokat is ér. S ha valaha úrrá lehetnék egy csőcselék felett, mely ezt a sok borzalmat véghez viszi, érzem, hogy nem tudnám, nem akarnám megbüntetni. A természet úgy is eléggé bosszút áll az emberen, és az ember dolga elfelejteni és megbocsájtani. Mert mi lesz ennek a vége? Egyik bosszú a másik után? Nincs bennem semmi bosszú érzet, de annál több a hidegség a szívem körül, annál több reménytelenség és halálvágy. A zsidók. Igaz, hogy más faj, nem asszimilálódott teljesen. Megismerem a legtöbb emberről, hogy zsidó, mert kétségtelenül vannak faj jellemvonásai. És az is való, hogy ez a faj igen tehetséges és élelmes, s hogy a jó pozíciókra tör. Igen, igaz, hogy hajlandó igába hajtani a gyengébb fajukat. És hogy a többi faj ez ellen, a hegemónia ellen lázad, s nem tűri, hogy a nyakára nőjön, érthető. Ez a létért való küzdelem. Csoportokba tömörülnek, és úgy ölik egymást, és keresnek rá okot, hogy miért gyűlöljék egymást. Elpusztítani az élet túl sok vágytársát. A Dudelange-i hosszú szabadság utolsó napján Maria Filomena André van Rieselbergé az álmatlanság fájdalmait enyhítendő feljegyzi. Most, hogy elválnak útjaink, megkísérlem leírni, hogy milyennek látom őt. Jövő év novemberében fogja betölteni az 50. évét, és noha az arcára pillantva néha felismerhető, egész lénye mégis sokkal fiatalosabb, élénkebb. Természetét nem könnyű leírni, de inkább mondanám sokoldalúnak, mint változékonynak. A gondolkodó komoly, klasszikus tartása természetéből adódóan. Az enyhén lehajtott fő, a magasan ívelő homlok alatt mélyen fekvő szemből tekintete olyan, mint a ragyogó fénysugár. Csinos feje arányos, az arca két oldalán függőlegesen végigfutó, állát körülölelő, mély ránctól markánsnak, mitöbb szigorúnak tűnik. Miközben előreeső, csenevész válla inkább bátortalan, habozó jellemre enged következtetni. De könyörgök, vajon ugyanarról a kopaszodó, feje tetején néhány barna hajszálat lengető emberről beszélek-e, aki némelykor az elém terített szőnyegen bonyolult tornamutatványokat végez csinos, karcsú csípőjű, hajlékony testét mutogatva? Valaki nemrég azt mondta, hogy japán bohócra hasonlít. Pedig hát soha nem látni őt felegyenesedve. Testtartása folyamatosan a székek és heverők alakjához igazódik, mindig a gyönyört nyújtó kényelmet keresi. Van benne valami keleties, ahogy sima arccal, mandulavágású szemmel a diványra simul. Csinos lába piros papucsban. De a könyvet erős kézzel tartja, amely kerti munka végzésére is alkalmas. Nagyon szerettük házi öltözetét. Nadrág és mellény mindig ugyanabból az anyagból, teveszőrnek nevezett vastag, világos, zergeszínű gyapjuszövetből. Szépia színű, sötét, bársonyzakó. Fehérítetlen lemvászon ing és egy hosszú, drága sejemsál. A hónap végén a budapesti Gizike nagyanyját már a Baromfi udvarra is készségesen elkíséri. Láthatóan élvezi a tolfosztó cselédek véres munkáját, és figyelmesen hallgatja a nagyanyja tanácsait. Miközben Gizella a ház körüli munkában fulladozik, mert a cselédeiket jócskán megzavarta a változás. Sokan közülük szó nélkül otthagyták a portát, és a könnyebb szolgálattal, busáns fizetéssel kecsegtető román főváros felé vették útjukat. Ipse szeptemberi álma. Gyorsan át akar haladni a Baljóslat utcán. De csak hamar olyas valamit pillant meg, ami akarata ellenére megállítja, hogy végignézze a szívszaggató jelenetet. Az egyik kapuból nő lép ki, s a katonák felé tart. Vonásai már előhaladott, de nem elvirágzott ifjúságot jeleznek. E vonásokon fátyolozott, s nagy szenvedés, halálos kimerültség által elhomályosított, de szét nem rombolt szépség csillámlik át. Azon gyengéd, beteges és mégis méltóságteljes szépség, mely a székelyfajnak egyik ékessége. Fáradtan, de ingadozás nélkül lépdel, szemében nem csillog könny, de meglátszik rajta, hogy nemrég a könnyek egész tengerét árasztotta. Fájdalma nyugodt, de egyszer s mint mély, ami arról tanúskodik, hogy gyötrelmeit öntudatosan viseli. Rémlenek fel Ipsében egy rég olvasott regény sorai. A nő csukott szemű serdülő lánykát ölel. A lánya menyasszonyok teljes díszében. Fehér karja anyja derekát szorítja. Feje anyja vállán nyugszik, szeme becsukva, mintha mélyen aludna. Katona lép az anyához, hogy a lányt elvegye. A durva ember arca szokatlan tiszteletet árul el, mintha tétovázna. A nő szó nélkül visszalép, arca sem haragot, sem megvetést nem árul el. Ne nyúj hozzá, én teszem fel a kocsira. Itt van. És egy erszényt vesz elő, a katona kezébe ejti. Ígérd meg, hogy egy cérnaszálat sem szakítasz le, s nem engedsz leszakítani ruhájáról. A katona kezét mellére tesz is nem annyira a jutalom, mint a szívét megszálló, eddig ismeretlen érzésnek engedve helyet csinál a szekiren ülő többi alélt menyasszony között a lánynak. A nő utoljára megcsókolja a gyermekének homlokát, arcát betakarja a menyasszonyi fátyollal, és így búcsúzik tőle. Isten veled, Cecília! Nyugodjál békében! Estére mi is megérkezünk, s aztán mindig együtt leszünk. Addig is imádkozzál értünk. Én is imádkozom, érted? S mindnyájunkért. Erre eltűnik a kapu alatt, de csak hamar az emeleti ablakhoz lép, másik, kisebb lányát tartva a karján.